Jó estét kívánok! A mikrofonnál Nagy Károly, a napvendége pedig nem csak a Trend FM 94.2 hullámhoz, hanem a YouTube csatornánkon is Szenes Zoltán volt, vezérkari főnök, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszönöm a kívást!
Mint hogyha változna nem csak egyébként európai országokban, hanem az amerikaiaknál is egy kicsit a közhangulat Ukrajnával kapcsolatban. És hát nekem így személy szerint első ránézésre furcsa, hogy igazságügyi reformokat, változtatásokat kérnek, akár belpolitikai változtatásokat az újabb és újabb fegyvertámogatásokért cserébe. Valami megváltozott amerikai támogatási részről, vagy nem?
Kezdjük akkor az Egyesült Államokkal. Szerintem ott inkább a politika, ugye gyakorlatilag már elindult a kampány. Ugye nyilván az ellenzéki párt, a republikánusok próbálnak mindenütt feltételeket szabni, belecsípni a kormányba, nehezíteni a kormány dolgát, és ebből fakadóan a Biden adminisztrációnak nehezebb dolga van. De azért, ha nagy kérdésekbe egyetértés, most egy példát mondok, nemrégen ugye, ami nagyon ellentmondásos döntés volt, de a kazettás bombákról született döntés, és ugye ez pont a NATO vilniuszi csúcs előtt, július elején, ami még a NATO-t is megosztotta, hát Kanada is tiltakozott, csak példaként mondom. Mondjuk sem Egyesült Államok, sem Oroszország, sem Ukrajna nincs benne abban a 120-valahány országban, amely aláírta, hogy nincs nekünk szükségünk, és meg be kell tiltani ezt a szörnyű fegyvert. De ez azért említem csak, mert ugye én láttam is a levelezést, tehát gyakorlatilag a Biden, ugye, mint liberális politikus, nem akarta. Ugye volt egy kényszer, hogy ugye az ukránoknak tüzérségi lőszerekre van szükség, és hát nincs elég tüzérségi lőszer, és most alapvetően ők tüzérségi lőszer formájában adnak ilyen fegyvert, lőszert, akkor tulajdonképpen megoldják a lőszerellátás problémáját. Másik oldalról pedig a kazettás lőszer szállítás ellett mind a két oldalról, tehát mind a képviselőház, mind a szenátus, mind a külügyi bizottság, mind a védelmi bizottság elnöke, tehát négy aláírás volt, amely a konszenzussal, teljes egyetértéssel javasolta az amerikai elnöknek, hogy hozzon ilyen döntést. Politikai úgy látom, hogy az Egyesült Államoknál ez történik. Az látszik, hogy most már mennek a hosszú távú tervek, tehát éppen a Solygót mosolyogtam rajta, mert azt mondta, hogy hát 2025-nél körülbelül arra tudjuk megoldani a különleges katonai műveletnek a feladat.
Mindig kitolódik ez az időpont.
Megy az időpont, de ez az érdekes, mert ugye az EU-ba is, illetve a nyugati közösségben is megy a tervezés, és nemrégen a KIL világgazdasági intézet éppen múlt héten publikálta, hogy az elkövetkezendő négy évre milyen elkötelezettség vannak Ukrajna támogatására. És ott ugye Európai Unió minden belevéve, ugye a pénzügyi támogatások, hitelek, humanitárius támogatás, plusz a fegyverek, intézmények és a tagok, 156 milliárdot. Az Egyesült Államok pedig csak 70 milliárdot. Ez azért jelzem, mert ugye az első évben, az háború első évvel, akkor az Egyesült Államok katonai támogatása 45 milliárd volt. Tehát, hogyha arányosan nézed, az azért látszik, hogy csökken. És ugye most pedig ugye 32 milliárdos finanszírozási kérése van a szenátustól az elnöknek, ebből 24 milliárd a katonai. És hát most, amikor az Zelenszkij elnök ott volt, ugye természetesen látogatást tett a képviselőházhoz, tárgyalt mindenkivel, tehát igazából neki kell a támogatás ahhoz, hogy a fegyverszállításokat tudja egyrészt a 24 milliárdot ütemesen csinálni, másrészt pedig, hogy fenntartsa a támogatást. De azért ez az egy szám, hogy mennyit terveznek négy évre, mi van most az asztalon, azért mutatja, hogy az Egyesült Államoknál ez a politikai várakozás azért befolyás. Ugye volt több ilyen elhíresült nyilatkozat, hogy a frakció elnöke nem támogatja, meg nézzük meg, hogy mire költik ezt a pénzt. Nem adunk oda a számolatlanul pénzt az ukránoknak.
Aztán valahogy mégis megszavazzák.
Mindig megszavazzák, mert ebben egyébként egyetértés van. De azért ez lassítja a folyamatokat. Tehát ugye most tegnap az Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megjöttek az Abrams harckocsik, fantasztikus az első 10, de hát ugye jó, hát lassan több mint fél éve ígérték. Tehát azért lelassítja a döntéshozatal, és lassulnak a folyamatok. Ami Európát illeti, az európai közvélemény egyébként az összes felmérés szerint 60% körül. Tehát azt nem lehet mondani, hogy gyengült, vagy legalábbis lényegesen változott. Azt lehet mondani, hogy attól függ, milyen kormány, milyen színezetű politikai erő van hatalmon. Plusz, hogy ott vagy jövőre lesznek az uniós választások, EU intézményrendszerén a vezetés is változik. Hozzá kell tenni, hogy most van ugye nagy politikai vita kezdődött, meg nagy vihar van a német-francia kettős által javasolt EU-reform kapcsán. Ezek ugye mind befolyásolják a támogatást. És ugye Ukrajnának nagyon sokat alkalmazkodni kell. Itt van, ugye most olvastam, hogy a nyelvtörvény minket is érint, hogy javították, de ez még mindig nem az igazi. Most megint beadtak egy törvényjavaslatot, mert ahhoz, hogy az Európai Unióhoz közeledjenek, ahhoz egy sor feltételnek meg kell felelni. Ugye ott van a korrupció elleni harc, ami szintén nehéz történet. És hogy milyen gyorsan lesz, ez most éppen az napi vita egyébként, vagy napi kérdés, de én szerintem, ugye, hogyha ez a többsebességes Európát, vagy több körös Európát csinálják, akkor lehet, hogy ebbe a legszélső, vagy a legkülső körbe le tud csúszni, mert ugye ez nem teljes EU-tagságot ad. Tehát összegezve azt tudom mondani, hogy persze egyre nehezebb, mert hát ugye belefásul mindenki, ugye szörny események, hírek, most már csak az extra dolgok kerülnek napirendre, az, hogy teljesen mindegy, melyik oldalt nézzük, hogy tegnap 500 ukrán katona mondja az oroszok, meg 400 orosz mondják az ukránok meghalt, ez már senki nem érint meg sajnos, ugye ez a háború szörnyű természete, ez a felülő háború, amit a fronton történik. Ha néha ilyen megható, vagy olyan különleges történet, akkor igen, de egyébként nem, de ez viszont a háborúnak az elhúzódó jelleg. Tehát gyakorlatilag ez a másfél év, ez azért nagyon sok idő, és hát a média nyilvánosság, az embereknek az érdeklődése az természetesen tompul, de nem hiszem, hogy a támogatást, a politikai, gazdasági, katonai támogatást lényegesen befolyásolná.
Picit rátérve magára a háború menetére, van egy olyan nagyon régi katonai közhely, hogy a legjobb védekezés a támadás. Kicsit, amikor így az ukrán ellentámadás jelenlegi szakaszát próbálja megértékelni magában az ember, mintha ez lenne az érzése, mert túlságosan sokat, látványosat nem tudtak előre haladni az ukránok, ennek számtalan oka van, rengetegszer esett már erről szó, hogy akár a többszörös védelem, amit kirakítottak az oroszok, akár a nem megfelelő fegyverzet, akár mondjuk kiképzés hiánya, de hogy látja ön, van-e bármi esélye arra, hogy egyrészt mondjuk, hogy a saras időszak alatt is folytatódik az ukránok ellen támadás, mint ahogy erre Zelenszkij ígéretet tett, másrészt, hogy ennek előbb-utóbb valamilyen, akár nem várt módon, de lesz egy komolyabb eredménye annál, mint hogy mondjuk pár tucat falut vissza tudnak foglalni.
Nyilvánvaló, hogy a fizikai nehézségeket, a Rasputyicát nem tudják leküzdeni, de drónokkal lehet továbbra is aktivitást lehet mutatni, rakétákkal, kis csoportokkal, tehát azért aktivitást lehet mutatni, de ugye pont ez a probléma, hogy azt a nagy áttörést, amit eddig se tudtak elérni, az nyilvánvaló ilyen kis erőkkel nem lehet elérni. Ez azt jelenti, hogy hát készületnek a követ következő nagy szakaszra, ami a jövő tavasszal vagy koranyáról lesz. Nagyon sok új fegyvert ígérnek Ukrajnának, harckocsikat, nagy hatótávolságú rakéták, az amerikaiaknál is napirendben ez az ATACS MS, ami ugye 300 kilométerig, Taurus rakéta a németek, ami szintén 300, akkor most harckocsikat adtak a svédek, és ugye ez az idő arra is jó, hogy ugye a NATO csúcson igazából Ukrajna nem tudta elérni azt a célt, hogy legalább ígéretet kapjon a NATO tagságra, mert ugye feltételes a döntés, hogyha megérnek a feltételek. De azért voltak ígéretek, hogy két oldal alapon erősítik Ukrajnát. És ugye az első ország, amelyik ilyen két oldalú biztonsági megállapodás kötött, az Svédország volt. És a svédek ugye most vizsgálják a Gripennek, mert adnának át Gripent, most vizsgálják mind a két oldalról az alkalmazását. A CV-90-es, ez egy nagyon modern, tehát 90 után készült gyalogsági harcjármű, támogatások, tehát a svédek komolyan veszik, és ezt a két oldalú megállapodást megkötötték. Ez az érdekes, mert a csúcs előtt mindig fölmerült, hogy hogyan tudnák támogatni a nyugat Ukrajnát, és az egyik modell, amit az ukránok maguk is szorgalmaztak, ez az úgynevezett izraeli modell.
Az mit jelent a gyakorlatban?
Ugye az Egyesült Államok gyakorlatilag Izraelt előtte, és ugye a önállóság 48 után folyamatosan támogatja, de 51-52-től van neki egy állandó pénzügyi, védelmi, ipari, haditechnikai együttműködési támogatás, és minden évben, ugye most legújabban olyan 3,4 milliárd dollárnyi támogatást ad, és ezen kívül az összes high-tech, mondom például az F-35-ös gépnek a tervezésében és gyártásában benne vannak. És ugye az ukránok azt mondták, hogy ha nem értik, de akkor legalább ilyen típusúak legyenek, tehát ilyen típusú támogatások. És az Egyesült Államok is elkezdte ezeket a megbeszéléseket, hogyan tudná Ukrajnát támogatni. De maga az a tény, hogy az Európai Unió, illetve a tagállamok részéről ez a 4 évre pénzügyileg, humanitárius segélyezés, gazdasági támogatás, most katonai támogatás szempontjából a fedezetek megvannak, és ugye ezt én mondjuk elfogadom, mert egyrészt benne vannak, ami uniós intézmény, benne vannak a pénzügyi tervben, másrészt meg nemzetek. Hát Németország 10,5 milliárd eurót támogatást ígért a 4 évre. Tehát az idő, ami ugye most hát október végéig mondják ugye az ukránok is, hogy még lehet szárazföldi harcokat, hadműveleteket folytatni, utána az aktivitás megmarad, és ugye ez arra is, hogy az oroszok is egy kicsit összeszedjék magukat. Mert ugye az látszik, hogy az oroszoknál pedig, már most jelent meg a szám, hogy 326 ezer főt önkéntes időzelben vonult bennek, ugye egy része persze kis katona, de mondjuk, hogy őket nem viszik közvetlen frontra. De a lényeg az, hogy azért látjuk, hogy most legutóbb, amikor az ukránok egy kicsit meglódultak az a 10-12 kilométeres mélységbe, akkor azért a keleti frontról hozták el a légideszant ezret, ami azt mutatja, hogy a légideszant azért nem klasszikus talpas csapat, tehát az azt jelenti, hogy igazán hagyományos lövész tartalékai nincsenek. Tehát neki is szükség van arra, hogy egy kicsit úgy elszervezze. Ugye azok az ászlai harcsoportok, ami ugye mondták, hogy annak ide jó 200-zal támadták meg 2022. február 21-én Oroszországot, amelyek egyébként profik voltak, szerződésesek, jól felkészítettek, de azok már nincsenek.
Hát jó részt gondolom, vagy megsebesültek, vagy meghaltak, igen, vagy egész egyszerűen nem bevethetőek jelen egy állapotokban.
Tehát nincsenek. És ugye mivel ilyen erőknek a létrehozása sok-sok év, a mai rendszerben, ha megnézzük az orosz struktúrákat, mai rendszerben nincsenek is zászlói harcsoportok.
De gondolom egyébként az ukránoknak ugyanez probléma, tehát nekik is voltak hivatásos katonáik, harcedzett katonáik, tehát ők is küzdenek ilyen jellegű ember problémákkal, létszám problémákkal. Mindjárt a létszám problémát folytatnánk, de előtte még egy nagyon rövid reakciót kérnék arra, hogy az, hogy mondjuk néha, nem gyakran, de néha visszautasítanak haditechnikai eszköz felajánlásokat. Aztán persze nem biztos, hogy komoly felajánlás volt, de legalább elméleti felajánlásokat az ukránok, az vajon az ő helyzetükben bölcs dolog, vagy azért néha inkább jobb döntés, hogy ilyet visszautasítani. Itt a Mirage 2000-es francia vadászgépekre gondolok, amit kapásból azt mondták, hogy nem túlságosan korszerű, köszönjük szépen, nem kérjük. Főleg úgy, hogy egyébként légierőben igencsak hátrányban vannak az oroszokkal szemben, szóval egy ilyen kijelentés, vajon a jövőbeni kapcsolatokra, támogatásokra nézve bölcs dolog, vagy egész egyszerűen tényleg nem tudtak valamit kezdeni
ezekkel a gépekkel. Az ukrán külpolitika, a nemzetközi politika, hát ugye én azt szoktam mondani, hogy nagyon erőteljes, néha erőszakos, állandóan projektív, amit el akarnak élni, azt nagyon keményen használják a beszédekbe, tehát nem a diplomácia nyelvén fogalmaznak. Ez egy nagyon régi gép. És ugye ők is most már azzal szembesülnek, hogy mindenhol jönnek a felajánlások, de most jelenleg 35 típusú nagy vas van rendszerben az ukránoknál. És ugye a logisztikai nightmare nem lehet biztosítani. És ugye ráadásul, még visszatér a franciák, hogy ők ajánlottak ilyen könnyű harckocsit, az AMX-10-eseket, azok sem nagyon váltak be, az is ugye a régi típus. Tehát én szerintem ők megértették azt, hogy létrejött a F-16-os koalíció, amerikai gondolkodnak, hogy még ők is adnak. Tehát ők megértették azt, hogy ha véletlenül bejönnek a Gripenek, hogy a Gripenek az egy, persze attól függ, milyen Gripent adnak, mert hogy a régi Gripenek az csak ugye harmadik generációs. De a lényeg az, hogy szerintem törekednek arra, hogy próbálják harci alkalmazás és logisztika szempontjából egybe tartani, és a franciáktól inkább rakétákat kérnek, lőszert, légvédelmi rakétarendszer, tehát hasznosabb dolgokat, mintha mondjuk a régi első időszakban készült mirázsokat adnak neki. Egyébként, amikor hivatal voltam, nekünk is eladtak $1 F-16-osokat a hollandok, csak mondom, vagy az amerikaiak C-130-asokat, szintén $1.
Ezek használt gépek lettek volna?
Ezek használt, hát gyakorlatilag kiselejtezett gépek, de a lényeg az, hogy ez egy személyes élmény, de ugye például a Románia elfogadta ezt a C-130-as, 3 darabot kaptak, és amikor én kim voltam hivatal látogatáson 2004 koranyarán, akkor a 3 C-130-asból csak 1 volt működőképes. Mutatták is, hogy a katonai géppel leszálltunk a repülőtérre, mutatták is a románok, és azt mondják, hogy hát nem tudják javítani, és tulajdonképpen ez az egy gép is csak azért repül, mert kannibalizációs módszer a másik két gépből, amit kellett pótolni, ezt megoldják. Ma nyilván más a helyzet, mert ugye a gépekhez alkatrészeket, logisztikát, kiképzést, tehát ugye ez egy más típusú csomag, de ennek van határa. Tehát ezt el tudom képzelni aztán, hogy lehet, hogy egy évben bár politikai vagy két ország közötti viszonyok is vannak, de az biztos, hogy a felajánlott gépek nagyon öregek voltak, és mondjuk nem lehet összehasonlítani az F-16-osokkal semmiféle szempontból.
Akkor visszatérve az emberállományra, tehát gondolom én Ukrajna is azért küzd hasonló gondokkal, mint az oroszok, sőt, hát egészen bizonyosan, még hogyha ugye a viszonylag mértékadónak tartó becslések azt is mondják, hogy azért valószínűleg véletlenül kevesebb embert veszítettek, mint az oroszok, de hát lakosság arányosan viszont az oroszok indultak jobb helyzetből. Előállhat az, hogy egyébként ezt a háborút mondjuk létszámhiány, vagy éppen nem kellő időben rendelkezés álló, nem megfelelően kiképzett csapatok döntik el? Úgy értem, hogy akinek kevesebb embere van, előbb-utóbb kevésbé kiképzett, az valahol hibázik, és előbb-utóbb így dől el valamerre ez a háború? Vagy ez igazából annyira patthelyzet, hogy ennél már jobban nem is lehetne patthelyzet?
Én nem mondom, hogy patthelyzet, de nyilvánvaló valamiféle státuszkodó kialakult. Ez ugye ugyanolyan kérdés, hogy meddig vélje Oroszország vagy Ukrajna gazdaságilag a háborút. Tehát hosszú évekig. Létszámba is hosszú évekig bírják, mert ugye azt látni kell, hogy az ukránok azért honvédelmet folytatnak az oroszoknál. És most is a stratégiai gondolkodásban benne van, hogy mivel jövőre lesznek márciusban a parlamenti választások, szeptemberben az elnök választás Oroszországban, nem fognak gazdasági mozgósítást csinálni. Tehát ami a nagy tankönyvek benne, hogy 2 millió kiképzett és mobilizálat orosz tartalékos, az nem megy a frontra.
De mondjuk szeptember után mehet?
Hát mehet, de azt is láttuk, hogy volt ez a részleges mozgósítás, ugye, amikor elrendelte Putyin 700 ezer, vagy héten belül 700 ezer kvalifikált középosztálybeli 25-40 év körül orosz állampolgár hagyta el az országot. Hatalmas veszteség egyébként. Ugye Oroszország is megy ám, ugye Izraelbe csomó erről mennek, ugye informatikusok, tehát hullámokba.
A Grúziába, ugye szomszédos ország.
Az ennek részegén. A Grúzia az egyik nyertese. Grúziának egyébként gazdaságilag is ezután. Tehát Grúziát megnézzük, ő tulajdonképpen gazdaságilag is nyert, mert az orosz üzlet még jobban áttelepült. De Kazasztánban is nekem van egy kazak doktorandusom, több mint 200 ezer orosz ment. Tehát ahova lehetett menni, mert olyan határ, mint nálunk az EU-ba, ahova lehetett menni repülővel, gépkocsival, egészen Finnországig, mindenhol mentek. Tehát magyarul kockázatos. Mert ugye jelenleg azért trükköznek az oroszok a meghívókkal, ugye a periféria, nem a két exponált szupernagyváros, Moszkva és Szentpétervár. Tehát tükköznek. De azért látszik, hogy most volt olyan színes hír a 200 kubai zsoldosról. Tehát azért látszik, hogy náluk is ez probléma. Vagy az, hogy rekrutálnak börtönökből ezek a GOSZ Z elítéltekkel. Tehát azért ez ugye egy elítélt, persze, arcol, meg a feladatot megkapja, fél év után kap pénzt, fél év után Priuszát törlik, tehát csomó előnye van, ha túléli. Ugye Bakmutnál, amikor volt ez a szörnyű hosszú, amik visszafoglalták, ami ugye tulajdonképpen az elítéltekkel harcolt a Wagner csoport, az nagyon sok vesztesége az ott jött ki. Tehát visszatérve, tehát vesztesége vannak, ukránoknak az a probléma, és ez kijött most a nyári támadásnál is, hogy igen, kiképeztek 9 dandárt, tehát megkaptak egy új harci technikát, Abramsek, ilyenek, olyanok, az arra kiképezték, a legység szinten. De ezek is, ebből a 9 dandárból 6 új volt, tehát nincs semmiféle harci tapasztalat, stb. De az igazi probléma az, hogy utána ugye a zászlói szintől nem tudtak tovább lépni dandár, meg 6-es szintű vezetésre.
Magyarán nem tudnak együttműködni ezek az a nagyobb katonai egységek?
Igen, tehát ez, és ugye ez idő is kell, meg ez egyfajta kulturális váltás, de az biztos, hogy a kiképzettségi szintet magasabban tudják fönntartani, az Európai Unió minden évben 20 ezer ember kiképez ugye a béke alapból. Tehát mindenütt, amikor új technikát adnak, a nyugatiak hozzáteszik a csomagot, a kiképzési csomagot. Tehát a oroszoknál meg ugye a kiképzés egy részét Fehér Oroszországban csinálják. Oroszországban, de főleg itt ugye most a nyugati katonai körzet, déli katonai körzet, ott ugye a kiképző központok nagy része azért nem működik, mert az állományt elküldték a frontra. És ugye rákényszerülnek, láfanyalodnak a fehér orosz kiképzésre. Visszatérve, tehát a helyzet nem egyszerű. Általában ezek a nagy háborúk, vagy hosszú háborúk, ezek azért mindig politikailag szoktak megoldani. Mert egyébként Oroszország persze nagyobb, erősebb elvileg, de hát azért erre szoktam mindig mondani, az Egyesült Államok Vietnam is, és mégis kivorultak. Tehát gyakorlatilag a politika fogja eldönteni. Ebben természetesen, hát nyilvánvalóan nagyon sokat számít, hogy a fronton hogy alakul a helyzet. Ugye maga az a tény, hogy most már 2 hete körül a Putyin azt mondta, hogy ő azonnal megköti a békét, hogyha jelenlegi arcvonal lesz a határ, az már azt mutatja, hogy az oroszoknál is az ambíció szinteket visszavették. Most már a szélsőségesek Medvegyev meg a többiek, hogy akkor most azonnal megyünk, és 3 héten belül beveszik Kijevet, mert ugye még fél évvel ezelőtt még ilyen jelentések voltak. Úgy, hogy gyakorlatilag ugye a 4 jogilag ugye entitásként beemelt orosz rendszerbe, ugye a Herszon az őké volt teljesen, ugye most már csak a folyó déli része, ki kellett vonni az erőket. Ez egy indirekt győzelem volt, mert annyira pusztították ugye ez a HIMARS-oknak a győzelem, hogy tavaly júliusban kerültek ezek a HIMARS szárazföldi sorozatvetők 80 km hatótávolsági néhány méteres pontossággal, és olyan mélyen támadták ma az oroszokat, hidakat, vasúti csomópontokat, ki kellett költöztetni Herszonból a déli herszoni front parancsnokságát, mert nem voltak biztonságban. Ugye most Szevasztopolt pusztították az ukránok a hadiflottának a Fekete-tengeri flottának a parancsnokságát. De a Herszon az még fizikailag az egész oblasz, mely az őké volt. Zaporozsia sose volt az őké, még a központ se Zaporozsia, az kb. 60% volt az őké, de ugye azt mondták az egész megye, mert mondja, elfoglaljuk. Nem tudták elfoglalni, sőt, ugye most látjuk, hogy feladtak már néhány száz négyzetkilométer. A következő ugye a megyünk keletre, Luhanszk az övőké volt, tavaly július 4-én visszafoglalták, de ma Luhanszknak olyan 85-90% az övék, ott nagyon sok erőfeszítést tesznek, tényleg támadás, hogy visszavegyék, tehát elérjék a megye határt. A Donyeck megyében az 60%, 55% volt az övéké, az se volt sose az övéké. Tehát magyarul az látszik, hogy hiába deklarálták, és az egész világot, emlékszem, az ENSZ-be 144 ország szavazott ellen, és hatalmas diplomáciai erőfeszítések voltak, hogy a tartózkodók azok támogassák, vagy növeljék a tartózkodó számát, összehasonlítva a háború indításánál, amikor volt ENSZ szavazás. Nem tudták, sőt növekedett. Tehát gyakorlatilag látják ők is a korlátokat. De ezek, hogy a fronton mi történik, azért az befolyásolja, de ezért ennél összetettem. Azért látjuk, Ukrajnában is rengeteg a nehézség. Nem illem a Zelenszkij elnököt, nap mint nap valami történik. A Putyinnál nap mint nap történik, ugye Putyin 70 éves volt. Tehát azért sok minden történhet, és ugye nekem a kedvenc példám a jó 170 éve ezelőtt a 3 éves orosz-török krími háború, ahol hát gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint most csak krímér, amikor a törököket, a britek, franciák, tehát tulajdonképpen nyugat támogatta, és ugye akkor ugyanúgy beharangozták, hogy a orosz hadsereg Európa legnagyobb, legerősebb hadsereg, minket is bejöttek hozzánk 200 000 fő, letettük a fegyvert, és aztán ugye meghalt az idős cár, jött a fiatal cár, az egy fél évvel leutazott, körbenézett, és azt mondta, ezért harcolunk, és akkor feladta.
Én azt javaslom, hogy innen folytassuk, mert muszáj meghallgatnunk a híreket Szene Zoltánnal, vezérkari főnökkel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárával.